Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunkat. A 66. Zsoltárunk első két versét, a 66. Zsoltárunk így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek.
Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét szánt nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Csodálatosak dolgait, erősséget nagy hozzádesnek, hízeket vén ellenségét. A te isteni felséged, és dicsőséges szent nevedet énekléssel magasztalják. Értek és ezt jól meglássátok, minden jól ide figyelmez, Istennek mely csodálatosok dolgai az emberekhez.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél ma ide bennünket. Köszönjük, hogy foglalkozhatunk a te igéddel, a te szavaddal. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk is. Hatalmas dolgokat jelentesz ki, ami számunkra, olyan dolgokat, amikből örök életet nyerhetünk, amik által te örök életet adsz nekünk. Ilyen nagy titkokat jelentesz ki nekünk, akik nem is értenénk a te szavadat, ha te nem tennél minket képessé arra, hogy azt befogadjuk. De köszönjük, hogy te ezt megcselekszed, hogy hirdeted a te igédet, a te lelked és elhívott szolgáid által. Hadd legyünk mi is ilyen elhívott szolgáid, akik hirdetik a te csodálatos evangéliumodat, a te csodálatos örömhíredet. Köszönjük, hogy mi is azért lehetünk itt, mert akarjuk hallani a te evangéliumodat, akarunk abból épülni, akarunk azáltal élni. Köszönjük, hogy te ezeket cselekszed, hogy ilyen kegyelmes Istenünk vagy. Légy most is mi velünk. Amen. Isten tiszteletünkre készülve énekeljük a 370. dicséretünket. A 370. dicséretünk első két versét. Az első vers így kezdődik: jöv el, Szentlélek, Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen.
népen. Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre egybe gyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljenek. Alleluja, alleluja. Te szentségnek új világa, ígédnek vezény útjára. Taníts téged megismerni, Istent atyánknak nevezni. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, ki
Istennek igéjét olvasom, ahogyan az írva található Dániel könyvében, Dániel könyvének a 7. részében, az első verstől a 15. versig. Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot lát a Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyzi, a dolog velejét elmondá. Szól a Dániel és mondta: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé az égnek 4 szele háborút támaszta a nagy tengeren. És 4 nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, még szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állítaték, és emberi szívadaték néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelek egyik oldalára, és 3 oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel, és egyél sok húst. Ezután látám, és ímé egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya vala a hátán, és 4 feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki. Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős. Nagy vasfogai valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözik mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva vala néki. Mi alatt a szarvakat szemlélém, ímé másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és 3 az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Nézém, még királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jöv valaki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgálának néki, és 10000-szer 10000-en állának előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szóla. Nézém, még megöletik az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre. A többi állatoktól is elvétetik az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adaték nékik. Látám éjszakai látásokban, és ími az égnek felhőiben, mint valami ember fia jöve, és méne az öreg karúhoz, és elejébe vivék őt. És adanéki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítának engem. Kedves testvérek! A Bibliában 66 könyvet találunk összegyűjtve, melyeknek az írói emberek, de szerzőjük mindegyiknek az egyik az Isten. Isten a Szent Lelkével ihlette ezeket a könyveket, az elsőtől az utolsóig, és az elsőtől az utolsó szavukig igazak. Ezek között a könyvek között ott vannak az evangéliumok, az apostoli levelek, a bölcsességirodalom a zsoltárokkal vagy a példabeszédekkel, ott vannak a proféták könyvei, és még sorolhatnánk. Mindezek könyvek közül viszont még kettőt megkülönböztetünk, mégpedig két darab eszkatológikus könyvet. Ezek a könyvek a végidőkkel foglalkoznak. Az eszkatológia azt jelenti, az utolsó időkről szóló beszéd. Az egyik ilyen könyv a Jelenések könyve, a másik könyv pedig az, amelyikből most olvastunk, Dániel könyve. Dániel könyvét Krisztus előtt a 6. században írta maga Dániel. Tudjuk, hogy Babilon és benne az ő vezetője Nabukodonozor elhurcolta a zsidókat, és asszimilálni akarta őket a birodalomba. Ez történt Dániellel is. Ott aztán Babilonban az Úr felemelte Dánielt, és második ember lett, sőt az utána következő világbirodalomban is, a Méd-Perzsa birodalomban. Ezek alatt, az idők alatt történtek vele és társaival azok, amelyeket leír ebben a könyvben, ami körülbelül 70 évet foglal magába. Ma Dánielnek az egyik proféciájával foglalkozunk, és csak pár dolgot szeretnék felvillantani ebből az ige szakaszból. De először, miért hasznos nekünk ezzel a proféciával foglalkozni az adventben? Mit kezdjünk itt ezekkel az állatokkal, meg mindenféle szarvakkal, amikről olvashatunk? Nehéz ezt a nagy kavalkádot értelmezni, amit le van írva előttünk. Tele van szimbólumokkal, képekkel, allegóriákkal, mint a Jelenések könyve. Nem könnyű kitalálni, meg megérteni, hogy miről is van benne szó, miről szól itt az ige. És ahogyan a nehezen érthető ige szakaszokkal lenni szokott, jó sok elmélet született is arról, hogy mit is jelentenek ezek a versek. Úgyhogy jól tesszük, hogyha nem akarunk nagyon mélyen belebonyolódni minden egyes szóba, mert akkor csak elveszünk a részletekben a helyet, hogy a nagy tanítást meglátnánk ezekből. Néhány dolgot biztosan tudhatunk, és biztosan tanulhatunk ebből a proféciából. A szakaszban a történelem nagy és fontos eseményeiről van szó. Dániel látja, hogy nagy világhatalmak támadnak egymás után. Mindegyik állat egy világbirodalmat jelent. És a birodalmakra vonatkozó profécia részben már be is teljesedett. Az első állat, az oroszlán, a babiloni birodalmat jelképezi. A következő állatban, a medvében, a Méd-Perzsa birodalomra ismerhetünk, amely a babiloni birodalom után támadt. A harmadik állat, a párduc, Nagy Sándor birodalmára, a görögökre vonatkozik, a negyedik állat pedig, a rettenetes és iszonyú fenevad, pedig a római birodalmat szimbolizálja. A szarvak, amikről a négy állat után olvashatunk, új hatalmakat jelentenek. A szarv a Szentírásban a hatalom jelképe. Tehát a négy állat a négy nagy birodalom után még hatalmasságok jönnek, és az utolsó szarv, az utolsó hatalmasság, az Antikrisztus, amely után támad az emberfiának, Jézusnak az országa. Akkor lesz Jézus második eljövetele, és a mennyek országa ígéretének a beteljesedése. A négy nagy birodalmat már láthatjuk, hogy szép sorban beteljesedtek, ahogy Isten szava elénk tárja. De azért óvatosan kell bánnunk az olyan kérdésekkel, hogy például akkor most hol is tartunk a történelemben, vagy hányadik szarvnál tartunk most éppen az igében leírt szarvak között. Mert egy proféciának több jelentése is lehet, többször is beteljesedhet a történelemben. Csak hogy egy példát mondjak, amikor az Úr beszél Dávidnak az utódjáról, aki majd megépíti neki a templomot, jól láthatjuk, hogy az is kétszer teljesedett be. Egyszer beteljesedett Salamonban, Dávid fiában, aki megépítette a jeruzsálemi templomot, de beteljesedett Krisztusban is, aki megváltja Istennek a választottait, Istennek az egyházát, és ezekből a megváltottakból épül fel Isten temploma, akik őt dicsérik és őt magasztalják. De akárhol is járjunk ma a történelemben, sok hasznos dolgot tanulhatunk ebből az ige szakaszból. Megint felteszem a kérdést. Miért jó nekünk most ezzel foglalkozni? Az adventben, karácsony előtt, meg karácsonykor Jézus születésével kéne foglalkozni, nem? Meg a szeretetről kellene beszélni, ahogy olyan sokan tették eddig is. Hiszen a karácsony a szeretet ünnepe. Bocsánat a kifejezésért, de már untig tudjuk hallgatni a karácsonyi történeteket, meg proféciákat. És sokszor csak arról van szó, hogy Jézus megszületett, és hogy ez milyen jó nekünk. De Jézus születése, a Jézus születéséről való beszéd édeskevés, ha Jézus születését nem helyezzük el a történelemben, Istennek az üdv tervében. Mert a történelem úgy alakul, úgy alakítja Isten, hogy az ő nagy és dicsőséges üdv terve végbe menjen. És Jézus születését is ennek az üdvternek a kontextusába kell belehelyezni, különben nem értjük a jelentőségét, a fontosságát. És nem értjük, hogy miért is kéne nekünk annyira örülni most ennek az ünnepnek, annak, hogy Jézus megszületett. Mert mi értelme van Jézus születésének, ha nem beszélünk a bűnesetről és a saját bűnösségünkről, ha nem beszélünk az elveszett állapotunkról, mert emiatt lett emberré Jézus. Miért jó nekünk, hogy Jézus megszületett, ha nem foglalkozunk a törvénnyel, és nem látjuk meg a törvényben, hogy megszegtük Istennek a elénk állított törvényeit, megszegtük az ő szövetségét, amit kötött velünk. Vagy hogy látjuk Jézus születésének a jelentőségét, ha nem beszélünk Jézus engesztelő áldozatáról a bűneinkért, az ő kereszthaláláról. Vagy mi haszna van beszélni Jézus születéséről, ha nem foglalkozunk azzal, hogy ő feltámadt és ma is él. És ma is ott van az Atya Istennek a jobbján. És hogyan tudnánk ünnepelni Jézus születését, Jézus földre jöttét, ha nem gondolkozunk Jézus második eljöveteléről. Ha nem várjuk azt, hogy meglássuk őt, amikor újra eljön. És ezért foglalkozunk ma ezzel a proféciával. Hogy legyen kontextusunk Jézus születésével. Hogy szemléljük Istennek a csodálatos üdvtervét. Hogy örüljünk Jézus születésének, és várjuk egyre jobban az ő második eljövetelét. Az egyik fontos dolog, amit láthatunk ebből a proféciából, az az, hogy Isten látja a történelem alakulását, sőt, ő maga irányítja azt. Isten áll a történelem mögött. Ő emel fel népeket, birodalmakat, és aztán ő töri le azokat. Hatalmat ad nekik addig, amíg az ő tervbe végbe megy. Látjuk, hogyha olvasgatjuk a proféciát, hogy az egymást követő világhatalmak egyre rosszabbak, egyre istentelenebbek, egyre kegyetlenebbek. Ami azért is egy elég kemény dolog, mert a Jelenések könyvében az istentelen birodalom szimbóluma a babiloni birodalom, és az itt még csak ez első a felsorolásban. Utána csak egyre rosszabbak következnek. Azt látjuk ebből, hogy az istentelenség, a kegyetlenség, a sötétség, a bűn növekszik a világban, a világunkban. A káosz egyre nagyobb lesz. De ezt nem csak láthatjuk az igéből, hanem tapasztalhatjuk is a saját életünkben. Ha körbenézünk a világhatalmak között, már eligazodni sem tudunk, hogy ki mit és miért csinál. Ha figyelünk, látjuk, hogy az istentelenség, a bűn növekszik körülöttünk, sőt növekszik az egyházakban is. Ahogy elfordulnak az emberek az igéktől, és minden máshoz odafordulnak. És pont azt akarják, ami ellentétben áll az igével. Mindenki önmagáért él. A mai képünkkel élve mindenki lakmározik. Az ember, amennyi hatalma van, arra használja azt, hogy az éhségét a pénz után, a hatalom után, a karrier után, mindenféle vágya után csillapítsa. És mindig egyre többet akar. Mindenki sütögeti a maga pecsenyéjét, mindenki falja a másikat. Világuralmi szinten is falja a másikat, a munkahelyeken is, az iskolákban is, a családokban is. Mert ilyen lett ez a világ, és ilyen lett benne az ember. De tudjuk, hogy Isten ezt látja. És Isten alakítja így a történelmet. És azért alakítja a történelmet, vezeti egy fonálon, hogy az üsztörténet végbe menjen. Babilont is felhasználta ebben. Izrael népe el akarta hagyni az Istent, és Isten ismerete már majdnem kiveszett a földről. De Isten felhozta a Babilont Izrael ellen, és felhasználta, hogy a népét megfedje, hogy visszatérítse őket magához. Aztán fölemeli a Méd-Perzsa birodalmat, hogy a hozzá visszafordult zsidókat visszavigye az Izrael földjére. Visszaadja nekik a szabadságukat, újra felépíthetik a Jeruzsálemet, a templomot, hogy tudják őt tisztelni, és tudjanak neki áldozatot bemutatni. Visszavizi őket azért, hogy Jézus eljöhessen közéjük, hogy megszülethessen úgy, ott és akkor, ahogy azt a proféciákban már annyiszor megmondta nekünk, hogy felismerjék az emberek, hogy ő a megígért messiás, a megváltó. És ezek után fölemeli Rómát Jézus korában, hogy a római jog által ártatlanul elítéljék Jézust, hogy váltság legyen sokakért, hogy bemutassa az ő egyszeri és tökéletes áldozatát a mi bűneinkért. És a római birodalmi szervezetben aztán gyorsan tud terjedni az evangélium is. Gyülekezetek tudnak alakulni, és hirdetik Krisztus örömhírét az egész világon. Azért is fölemelte Rómát az Úr, hogy futótőzként terjedjen az ő evangéliuma. Látjuk ezt? Lássuk meg Istennek a bölcsességét és hatalmát ebben, hogy minden nagy uralkodót, minden nagy birodalmat Isten fel tud használni, és fel is használ, hogy beteljesítse az ő tervét. Semmit nem tehetnek ezek a hatalmak, amit Isten nem akar, vagy Isten nem enged meg nekik. Mindenre megvan kötve a kezük, ami nem fér bele Isten tervébe. És Isten fel tudja indítani őket, hogy vigyék végbe az ő akaratát. Milyen nagy nyugodalmunk támadhat ebből ma is. Még ha mi nem is látjuk a nagy képet, Istennek a tervét minden részletében, de bízhatunk benne. Bízhatunk abban, hogy ma is az ő akarata valósul meg, és hihetjük, hogy ma is Isten gondoskodik a népéről, és minden vész közepette megtartja. Sőt, ma is az üdvterv megy előre. Azért hirdetetik az evangélium, de azért mi az istentelenség is a világban. Mert ez a terve, hogy így megdicsőítse magát. Hogy mindennek a végén eljöjjön Isten fia, és elhozza az ő dicsőséges és szent országát. És elvegye mindenki mástól a hatalmat, hogy az övé legyen minden hatalom menjen és földön. És megszabadítsa az ő népét minden nyomorúságból, és aztán örökké az ő népével legyen. Tehát Isten a történelem ura és alakítója, hogy az ő igazságának és kegyelmének a terve beteljesedjen, hogy megdicsőítse magát ezáltal. És azt is láthatjuk, hogy Istennek a szava, amit olvasunk, az beteljesedik. Nem csak a terve teljesedik be, hanem a hozzánk intézett szava is beteljesedik. Ő beszél, és az igazat mondja nekünk. Láthatjuk ebben a látomásban is, amit leír Dániel. Szépen sorban bizonyossá válik az, hogy minden szó igaz. valósággá válik lépésről lépésre. Isten nekünk az igazat mondja, és mi bízhatunk az ő szavában. Ami elhangzik a Szentírásban, az egész Szentírásban, nyugodtan kezelhetjük úgy a múltat is, a jelent is, a jövőt is, ahogyan azt a Biblia leírja, hogy az úgy igaz. Nyugodtan kezelhetjük úgy a valóságot, ahogy azt a Biblia állítja számunkra. És ami még nem teljesedett be Isten szavából, azt is vehetjük készpénznek, hogy az úgy lesz. Mert Isten szava igazság. Az Isten szava az igazság. És itt, ebben a szövegben is, amit olvastunk, itt is igaz az is, ami még nem teljesedett be a proféciából. Igaz az, hogy ezeknek a fenevadaknak, a világi hatalmaknak vége szakad. Vége lesz a világi hatalmak nagy körforgásának. És beáll egy állandóság, egy ország, amely után már nem jön következő. Amelynek a hatalma és dicsősége örökké való. És ez az ország annak az országa, akit most is ünneplünk, és akit várunk vissza, a Krisztus országa. Vége lesz a kegyetlenségnek, a háborúságnak. Isten már nem fogja használni a tervéhez ezeket a bűnös, istentelen embereket, mert a terve készen lesz. Kész lesz az Isten népének a megváltása. És akkor visszajön az Úr, hogy adjon a népének országot, békességet és boldogságot. És az ő uralkodásának nem lesz vége, és mi ott leszünk vele az ő országában. Isten végzi az ő munkáját a világban, amit alkotott, és ezt jelenti ki nekünk, az ő munkáját. Hogy mi, akik hiszünk benne, soha ne csüggedjünk, hanem minden nyomorúságban tudjunk bízni benne. És minden nehézségben meglássuk az ő magasztos tervét. És tudjuk, hogy mindennek a vége egy hatalmas jó a számunkra. Sőt, a legnagyobb jó a számunkra. A vele való örök élet az ő országában. Tehát Isten irányítja a történelmet, ahogyan ő akarja. És tudjuk, hogy amit ő akar, az mind jó azoknak, akik hisznek benne. De hogy még jobban higgyünk benne, és rábízzuk magunkat, még teljesen ki is jelenti, hogy miket cselekszik a világban. Hogy tudjuk, hogy ő van minden mögött, és minden az ő üdvtervét szolgálja, amelyben ő maga dicsőül meg. Az üdvtervet szolgálja, amely az ő ingyenes kegyelme a mi számunkra. Ezen munkálkodik, hogy ezt a kegyelmet megadhassa, és megadja az övéinek. És még egy valamit szeretnék mondani, amelyben felragyog Isten hatalma és kegyelme előttünk, amelyben szemlélhetjük az ő dicsőségét. Mégpedig azt, hogy Dániel egy embert lát a mennyben. Azt írja, mint valami emberfia jöve az ég felhőiben. És nagy titok volt ez, már Dávid számára is, és nagy titok a mi számunkra is. Hogyan kerül egy ember a mennybe? Hiszen az ember a bűnéért ki lett zárva a mennyből, a paradicsomból. És Dániel is tudta ezt, hogy ő is, és mindenki, és minden ember bűnös. És a bűnös nem lehet Istennel közösségben. Ez az emberfia pedig ott áll az öregkorú előtt, aki az atyát jelképezi. Minden ember bűnös, de mégis. Ember van a mennyben. És mi tudjuk, hogy az, akit Dániel látott, maga Jézus Krisztus. Jézus maga nevezi magát emberfiának a dánieli profécia után. Hogy megtudjuk, hogy ő az, aki habár ember, szabad bejárása van a mennybe, az atya elé. Ő ott lehet az atya dicsőségében, mert bűntelen, tökéletes és tiszta. Dániel könyvének a 9. részében olvassuk Dániel imádságát, ahol azt mondja, Téd Uram az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. Látja és beismeri, hogy bűnös, és bűnt követett el az egész zsidó nép, amiért Babilonba kerültek. És látja, hogy minden ember vétkezett, és ez minden embert elválasztja az Istentől. De itt van Dánielnek a reménysége, és a mi reménységünk is, hogy mégis ott van egy ember a mennyben, aki bemehetett oda. És mi tudjuk, hogy nem csak, hogy az az ember és Isten egy személyben bement, hanem tudjuk, hogy még sokakat bevitt magával. sok embert, mert ahogy mondja Jézus, ő az út, az igazság és az élet. És ha ő ott van, ott vannak az övéi is. Így mondja János evangéliumának a 17. részében, a 24. versben. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Dániel látta Jézust a mennyben. Ez a mi garanciánk, hogy mi is, bűnös emberek, oda kerülhetünk, mert ő megnyitotta a menny kapuját minden ember számára, aki hisz benne. Ő az ember fia, Jézus. Aki születésének az ünnepét várjuk most ebben az adventben is. Aki megszületett karácsonykor, aki Isten, mégis emberré lett, és szenvedett, és meghalt értünk. De feltámadt, és felment a mennyekbe. És majd az idők végén, ha megint betelik az időnek a teljessége, megint eljön. Jézus is mondta sokszor, és Dániel is mondja, visszajön majd dicsőségben, hatalommal ítélni élőket és holtakat. És elvisz minket a mennybe, maga mellé, ahol ő uralkodik, és mi vele lehetünk mindörökké, megváltva, tisztán, boldogan. Amen. Most mindenki egy csendes percben Isten elé viheti az imádságát.